Harmadik rész, 8. fejezet. Elmondtuk, hogy aki szeret, az helyesli és megerősíti a másik létezését, és annak létezésében közvetve magát, a létet. Azért fontos ez a megfigyelés, mert általa érthető lesz, hogy Isten egyetemessége, Isten mindenkit üdvözíteni akar, az üdvtörténet, Ábrahámtól kezdve az egyházig, partikularizmusával kapcsolódik össze. A másik üdve iránti aggodalom nem ragadtathat odáig, hogy Isten partikularizmusát teljességgel kihagyjuk. Az üdvtörténet és a világtörténelmet nem lehet egyszerűen azonosnak tekinteni, mert Isten gondolkodásának mindenkire ki kell terjednie. Az eféle közvetlen univerzalizmus megsemmisíteni Isten tevékenységének valódi, éppen a válogatás és a választás, a kiválasztás révén teljessé váló totalitását. Ebből a megfigyelésből következik a második körülmény, amelyről még szót ejtenék. Az egy személyre kimondott igen elveszteni értelmét, ha a lét egésze nem lenne jó. A szeretet behatárolt igene feltételezi, hogy a lét általában is jó. Más szóval, szeretetem igenje, jó, hogy vagy, igazságot mond ki. Valóban jó a léte ennek az embernek. Eszerint a másik léte igazi jóságból, igazi igenből származik. A szeretetnek valóságra van szüksége. Ebben az értelemben elmondhatjuk, hogy a szeretet a teremtő, a létező dolgok jóságáért kezeskedő Isten nélkül alapját vesztené, talajtalanná válnék. A teológiai és ontológiai megfontolások helyett most inkább nézzünk egy egészen gyakorlati következményt. Aki szeret, feltétel nélkül igent mond a szeretet lényre. Nem valamelyik tulajdonságát szereti, hanem a személyt. Aki persze e tulajdonságokban nyilvánul meg, de mégis több a jellemvonások összességénél. A szeretet a személyre vonatkozik, annak hibáival együtt. Ám a valódi szeretet a pillanatnyi fellángolással ellentétben a valósághoz kapcsolódik, és egy személy valóságára irányul még akkor is, ha az fejletlen, rejtett vagy eltorzult. A szeretetben persze benne él a megbocsátásra való fáradhatatlan készség, ami viszont megkívánja, hogy a bűnt bűnnek lássuk. A megbocsátás gyógyít, ezzel szemben a gonosz, a betegség jóváhagyása rombol. Az, hogy egyszerűen tudomásul veszem a másik betegségét, ami a másik számára semmiképpen sem lehet jó. Ez érthetőbbé válik, ha egy kábítószeresre, saját bűnének fogjára gondolunk. Aki igazán szereti, az nem titkos kívánságát, az önmérgezés vágyát akarja teljesíteni, hanem valódi boldogulásán fáradozik. Mindent megtesz, hogy kigyógyítsa szenvedélyéből. Ha fájdalmak árán, a beteg elvakult szándéka ellenében is. Más példa. Egy totalitárius rendszerben valaki magát és talán pozícióját is barátja elve és lelke elárulása árán menti meg. Az igazi szeretet kész ezt megérteni, ám méltányolni és ártatlannak minősíteni semmiképpen sem. A megbocsátás belső utakon halad. A gyógyulás, amely megkívánja, hogy az ember visszatérjen az igazsághoz. Ha nem ezt teszi, hanem elfogadja az önpusztítást, akkor ellentmondásba kerül az igazsággal, és egyben a szeretettel is. Innen érthető meg, mit is jelent az Úr haragja, a haragvó Isten. A harag az igazsággal azonos szeretet szükségszerű megnyilvánulása. A szent harag, az igazság és az igazi szeretet keménységét nélkülöző, a mindennel és mindenkivel egyetértő Jézus nem az írás igazi Jézusa volna, hanem annak a szánalmas torzképe. Egy olyan evangélium gondolatának, amelyből hiányzik Isten haragjának a szigora, semmi köze a bibliai evangéliumhoz. Az igazi megbocsátás egészen más, mint a gyámoltalan be nem avatkozás. A megbocsátás nagy igényekkel lép fel, és mindkét féltől létének teljességét követeli meg. A mindent jóváhagyó Jézus nem szenvedne kereszt halált, hiszen akkor az ember gyógyítása érdekében felesleges volna szenvednie a kereszten. Valóban, egyre nyilvánvalóbbá válik az a törekvés, hogy a keresztet kirekesszék a teológiából, és csupán valami zavaró baleset vagy pusztán politikai ügyet fabrikáljanak belőle. Egy bizonyos modern felfogásba nem illik bele a kereszt, mint az elégtétel és a megbocsátás és a megváltás eszköze. A kereszt igazi teológiai értelme csak az igazság és a szeretet összefüggésében érthető meg. A megbocsátás nem szakadhat el az igazságtól. Ezért követeli meg a fiú keresztjét és a mi megtérésünket. A megbocsátás ugyanis az igazság helyreállítása, a lét megújítása és a bűnben benne rejlő hazugság legyőzése. A bűn természetéből adódóan mindig előfordulás az egyéni lét, ezáltal az Isten a teremtő igazságától. Úgy is mondhatnánk, a megbocsátás fájdalmas átmenet a bűn kábulatából a szeretet igazságába. Aki megbocsát, az a bűnös előtt vele együtt járja be a haláltól az újjászületésig vezető utat, így segíthet a kábítószeresnek, a bűn kábítószer, a hamis boldogság hazugsága, hogy végigmenjen a fájdalom sötét folyosóján. Ez az út kizárólag a fájdalom és a halál által történő átváltozás vállalása árán járható, mert csak így tűnik fel sötét éjszakájában az új élet reményének fénye. Megfordítva, csak a szeretet adhat erőt a megbocsátásra, vagyis arra, hogy együtt menjek a másikkal a megtisztító szenvedés útján. Csak a megbocsátás ad erőt, hogy a másikkal együtt, ő érte, magunkra vegyük és elviseljük a hazugság halálát. Csak általa vagyunk képesek megmaradni a fény hordozóinak a sötét, végtelennek látszó alagútban, és érzékeltetni az újjászületés ígéretének friss levegőjét. Innen kell hát kibontani a kereszt teológiáját, az igazság és a szeretet teológiáját. Krisztus keresztje azt jelenti, hogy elettünk és velünk jár megváltásunk fájdalmas útján. Innen kell magyarázni a keresztség és a bűnbánat teológiáját is. Kereszt, keresztség, bűnbánat összetartozik. Végső soron csak a világot teremtő és megváltó szeretet egyetlen alaptémáját bontja ki. Mondanom sem kell, hogy mindennek nagyon is konkrét pasztorális következményei vannak. A mindent elsimító, a felületesen értelmezett megértő és megbocsátó lelki vezetés éles ellentétben áll a Biblia tanúságtételével. A valódi lelki vezetés az igazsághoz visz. Felébreszti az igazság szeretetét, és segít elviselni annak fájdalmát. Egyik módja annak, hogy embertársunkkal együtt járjuk be az új élethez vezető nehéz és szép utat, az igaz és nagy öröm útját.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.